Dicsőség Páram Istenünk!
Erős Páram Istenünk!
Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai istentiszteletünkön az útmutató igényével, Péter első levelének 5. fejezetéből a 7. vers így hangzik: minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. A Zsoltár pedig a 86. fejezetből: figyelj rám és hallgass meg, Uram, mert hozzád kiáltok minden nap. Hát legyen így az életünkben, hogy tényleg rávetjük az Úrra minden gondunkat, és megtapasztaljuk azt, hogy neki valóban gondja van ránk, és bátran kiáltunk hozzá, és tapasztaljuk azt, hogy ő meghallgat bennünket. Legyen áldás mai istentiszteletünkön is. Ma az evangélikus énekeskönyvből fogjuk énekelni az énekeket. A kezdő énekünk a 451-es számú ének. A bevezető oltári szolgálat során a 9-es liturgiát fogjuk énekelni, ami az énekeskönyvben a 60-61. Oldalon található. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Figyelj, Uram, imádságomra, és halld meg könyörgésem hangját, mert te, Uram, jó vagy és megbocsátó, irgalmas mindenkihez, aki hozzád kiállt. Taníts meg engem a te utadra, hogy járjak a te igazságodban.
Dicsőség az Atyának,
áldott az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, a mi szabadításunk Istene. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy jobban ragaszkodtam múlandó javakhoz, mint az örök élet beszédéhez. Ne vondd meg tőlem irgalmadat, hanem növeld hitemet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk, oltalmazd egyházadat örök irgalmaddal, mert emberi gyengeségünk miatt elbukkunk nélküled. Távolítsd el tőlünk azt, ami káros, és téríts minket ahhoz, ami üdvösséges, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Szent Háromság ünnepe utáni 15. vasárnapra oltár előtti felolvasásul kijelölt igét, melyet megírva találunk Máté evangéliumának 6. fejezetében, 24. verstől a 34. versig. Isten igéjét olvasom Máté evangéliumának 6. fejezetéből, a 24. verstől a 34. versig a következőképpen. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit tegyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? Aggódásával pedig ki tudnák közületek meghosszabbítani életét csak egy perccel is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mező liliomait, hogyan növekednek. Nem fáradoznak és nem is fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mezőfüvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsiny hitűek. Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, mit ígyunk, vagy mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Ilyesmikért a pogányok törik magukat. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért, elég minden napnak a maga baja. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Most pedig az igehirdetésre készülve énekeljük a 395-ös számú éneket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kijelölt ószövetségi szent igét, ugyamint megírva találjuk Mózes első könyvében, a második fejezetben, a negyedik vers B részétől, a 15. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Mózes első könyvéből, a második fejezet, negyedik versétől olvasom. Amikor az Úristen a földet és a mennyet megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a termőföldet megművelje. Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlényé. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót, az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. Édenből pedig folyó jött ki a kert megöntözésére, amely onnan szétágazott és négy ágra szakadt. Egyiknek Pisóna neve. Ez megkerüli Havila egész földjét, ahol arany van. Ennek a földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő. A második folyónak Gihóna neve. Ez megkerüli Kús egész földjét. A harmadik folyónak Hiddekel a neve. Ez Assúr keleti részén folyik. A negyedik folyó pedig az Eufrátesz. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Ha azt a kérdést teszik föl, hogy melyik az a bibliai történet, ami először eszünkbe jut a munkáról, akkor hogyan válaszolnánk erre a kérdésre? Munka. Melyik az a bibliai történet, ami azonnal elénk kerül? Szőlőmunkások. Az az első bibliai történet, ami úgy...
Nekem az jutott először.
Aha, igen. Mint első. Hát igen, így nehéz feltenni a kérdést, hogy felolvastam előtte az igehirdetési alapigét. Gondolkodtam egyébként ezen, hogy nem olvasom föl, hanem úgy teszem fel a kérdést. De hát úgy is tudják a testvérek, hiszen benne van az útmutatóban, hogy mi lesz az igehirdetés alapigéje, és gondolom, hogy a testvérek közül sokan érkeztek úgy az Isten tiszteletre, hogy a reggeli csendességben már elolvasták az igét, úgyhogy feltételeztem azt, hogy nem fog beválni ez a kezdő kérdést. De igazából én azt tapasztaltam, ha nem ilyen közegben vagyok, ahol előre tudjuk, hogy egyébként milyen igéről lesz szó az igehirdetésben, akkor a legelső, ami az embereknek eszébe szokott jutni, hogy úgymond a legelső, ahol a Bibliában a munkáról szó van, az a bűnbeesés története szokott lenni. Tehát, hogy az a jön a legtöbb embernek gondolatként, azoknak is, akik egyébként nem biztos, hogy olyan nagyon komoly bibliaolvasók, de azoknak is, akik egyébként olvassák az igét, hogy hát a munka az ott a bűnesetnél szerepel, amikor az Isten büntetéseként azt mondja az embernek, Ádámnak, hogy legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben, tövist és bogáncsot hajt neked, és arcod verejtékével eszed a kenyeredet. Tehát, hogy ez az első, ami úgy legtöbb embernek eszébe jut, hogy a bűneset következtében a munka az egy fáradtságos valami. És hát ezt nagyon sokszor a mindennapi életben is így tapasztaljuk. Hogy milyen kimerítő tud lenni az, amikor az ember benne van a munkában és dolgozik, hogy mennyi kudarc élménye fűződik a munkájához, vagy hogy a megélhetési gondokat alapvetően összekapcsolja az ember a munkavégzéssel, hiszen fizetést kell kapnia a munkáért, ha nincs munkája, akkor azért jelent problémát a megélhetésben, vagy hogyha van munkája, de esetleg a fizetése úgy érzi, hogy nincs arányba azzal, amire szükség lenne. Szóval, hogy ez egy nagyon nehéz téma. És olyan csodálatos az, és én örülök annak, hogy ezen a mai Isten tiszteleten, amikor a munka kerül elénk, akkor nem a bűneset történetének ez a része kerül elé, mint alapige, hanem a teremtés történetnek az a része kerül elénk, mint alapige, ahol tulajdonképpen az ember teremtéséről és a munkáról van szó. hiszen a felolvasott prédikációs alapige a Biblia második lapján található, második oldalán, a második teremtés történet, amiben, hogyha tovább olvastuk volna a szakaszt, ami már nem volt mára kijelölve, akkor ott szó van a tiltásról, a jó és rossz tudásának fájával kapcsolatban, szó van arról, hogy Ádám mellé hogy rendeli Isten a segítőtársat, tehát, hogy ez egy nagyon nagy téma, ami elénk kerülhetne, de most csak az első fele került elénk prédikációs alapigeként. Ezzel én azt értettem meg, hogy Isten valahogy a munkát akarja most elénk hozni, de nem a bűneset szemszögéből, vagy a bűneset utáni állapotra koncentrálva, hanem arra, hogy a teremtésben ő mit mutatott meg a munkával kapcsolatban. Alkotott Isten egy kertet, Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, hogy művelje és őrizze. Tehát tulajdonképpen azt mondhatom, hogy hát az Éden volt az első munkahely. Isten volt az első munkáltató, és az ember volt a munkavállaló. Tulajdonképpen erről van szó ebben a szakaszban. És ami már is ennél a pontnál, én azt gondolom, egy nagyon-nagyon fontos üzenet, ugye az Éden szó az azt jelenti, hogy gyönyörűség, és amikor használjuk a mindennapi beszédben az Édent, akkor ezt sokszor ilyen ugye paradicsomi állapotként is mondják, és a legtöbb ember ezt úgy asszociálja, hogy hát ugye az Éden az, ahol az ember élvezi az életet. Tehát ez a tulajdonképpen egy ilyen, hát egy luxus paradicsom, ahol az ember úgy lógatja a lábát a semmittevésbe, és akkor hát ugye így élvezi az életet. De az Éden az nem ezt jelenti, hogy elmegyek valahova lábat lógatni, és nem csinálok az ég egyat a világon semmit, csak élvezem a dolgokat, hanem az Éden, az, ha így nézem, akkor egy munkahely az ember számára. Az Éden az a tetteknek a mezeje. Az, ahol az embert, az Isten aktivitásra, cselekvésre, munkálkodásra hívja. És úgy helyezi oda az Isten az Édenbe az embert, hogy tulajdonképpen már eleve a teremtéskor, már mielőtt még megvan az ember, már az Éden ugye megvan, tehát már teremti ott az Isten a növényeket, de ember még nem volt, hogy a termőföldet megművelje, és utána meg megkapja feladatul az ember, hogy művelje és őrizze azt a földet, hogy tulajdonképpen az embernek, az ember életének, annak, hogy él, hogy megszületik, hogy megteremti őt az Isten, annak van egy célja. Céllal teremti meg az Isten az embert. És aztán valahova oda helyezi. És attól, hogy a bűneset óta már nem olyan az élet, mint eredetileg volt, az nem változott meg, hogy mi volt az Isten eredeti szándéka a teremtéskor. Az Isten eredeti szándéka, ami érvényes a mai napig, hogy az ember nem semmittevő céltalan életre hívta el az Isten, hanem aktív, tevékeny, munkálkodó életre, ott és azon a területen, ahova az Isten helyez, és ami az Istennel való kapcsolatból, mint forrásból táplálkozik. És testvére, gondoljunk bele abba, hogy micsoda áldás az, hogy még a bűn ellenére is érezzük ennek a felemelő érzését nagyon sokszor. Pedig megnyomorítja az életünket a bűn. Ezer ponton érezzük ennek a nyomását és terhét. És mégis hányszor éljük meg azt az áldást, hogy milyen csodálatos az, hogy nekem nem semmit tevéssel kell, hogy teljenek a napjaim, hanem célja van az életemnek, a napjaimnak, és láthatok lépéseket és eredményeket. Jó, a bűn által megrontott formában, és sok sikertelenséggel, meg fáradtsággal megtüzdelve, de akkor is láthatom, micsoda ajándéka ez az Istennek. Milyen jó az, hogy csinálhattuk azt konkrétan. Hányszor fogalmazódik meg ez bennünk, akár egy fárasztó munkanapnak a végén, vagy akár amikor a járdát csináltuk Kisvárdán az udvaron, de sok egyéb példát is mondhatok. Milyen jó, milyen kiváltság az, hogy ebbe benne lehettük, hogy tevékenykedhettük, hogy megfoghattuk a munkát. Vagy milyen jó azt megfogalmazni egy-egy alkalomnál, akár egy tábor végén, hogy milyen ajándék az, hogy foglalkozhattunk ezekkel a gyerekekkel. Hogy sok minden átment azoknak a gyerekeknek a szívébe. Igen, sok minden nem. Volt sok kudarc élményünk, meg sokszor elszakadt bennünk a célna, mert úgy viselkedtek, ahogy. De összességében hányszor adunk hálát azért, hogy milyen jó, hogy csinálhatjuk, hogy benne lehetünk, hogy munkálkodhatunk közöttük, mert az Isten odaállított. Vagy megfogalmazódik bennünk, hogy milyen hálásak vagyunk azért, hogy ránk van bízva ez a terület. Akár konkrétan az a négyzetméternyi vagy kilométernyi terület, amiért mi vagyunk a felelősek, akár átvitt értelemben az a munkaterület, az a felelősség azok felé, vagy az iránt a munka iránt. Milyen jó az! Hányszor van ott bennünk a hálaadás? Pedig mi már a bűneset utáni világban tapasztaljuk meg azt, hogy milyen a munka. De még mindig megvan az az igazi kiinduló pontja, lényege, aminek az Isten az elején a teremtéskor átadta az embernek. Milyen hálások lehetünk az Istennek. És ebben erősít meg ma is, hogy nem tétlen életre teremtette az embert az Isten. Nem semmittevő életet bíz ránk az Isten, hanem aktív, cselekvő, munkálkodó életet. Ez az első üzenet, ami így a szívemre helyeződött ezzel az igével kapcsolatban, a munkáról. Aztán a másik dolog, ami megint úgy nagyon sokat jelent számomra, és remélem, hogy a testvéreket is ez megérinti, ahogy engem, az pedig az, hogy az Isten tudja, hogy mi a megfelelő munka a mi számunkra. És hogy ezt miből fordítottam le? Nagyon érdekes a héber szöveget bogarászni ezzel az igével kapcsolatban. Amit úgy fordít a Bibliánk magyarul, hogy föld, az két különböző szóként szerepel a héber nyelvben. Az egyik az eretz, a másik az adama, vagy adamá szó. Az egyik, ha úgy pontosabban akarom meghatározni, akkor úgy jelenti a földet, mint területet, mint mondjuk az égnek az ellentétét. Tehát ugye megteremtette Isten az eget és a földet, akkor ott a föld, az az eretz. De amikor arról van szó, hogy a föld, mint talaj, mint termőföld, amit meg kell művelni, amiben a gyümölcsfák ott vannak, akkor arra használja a héber az adamá szót. És az, hogy ember, az pedig úgy van héberül, hogy Ádám. És miről szól ez a teremtés történet? Hogy megteremti Isten Ádámot az adamá porából, és mielőtt megteremti, megállapítja, hogy Ádám még nincs, hogy az adamát megművelje. Utána meg, amikor kész van a kert, és elhelyezi bele, akkor azt mondja, hogy művelje és őrizze. Ebben nekem nagyon fontos üzenet fogalmazódott meg, drága testvérek. Ebben nem játszom a szavakkal, de mégis, hogy mit mond ezzel az Isten? Hogy azt az Ádámot, akit az adamából formált, azzal bízza meg, hogy művelje az adamát. Hogy a munka, amit az Isten ad Ádámnak, az embernek, az olyan, amihez az ember lényege szerint kapcsolódik. Amihez tud kapcsolódni, amihez köze van. Amire úgymond rádobbanhat a szíve. Amit ért, amit érez, mert abból van. Mert kapcsolódik hozzá. Azzal foglalkozik az ember, amihez tartozik. És itt is az fogalmazódik meg bennem, testvérek, hogy micsoda kegyelem az, hogy bár bűnös világban élünk, a bűneset utáni helyzetet ismerjük már, de hányszor megfogalmazódik bennünk, hogy milyen hálásak vagyunk Istennek, hogy azzal foglalkozhatunk, amire rádobban a szívünk. Hogy olyan munkát bízott ránk az Isten, amit zsigerileg értünk, érzünk, amihez megadta belül a kapcsolódást. Milyen csodálatos ezt megélni, hogy oda helyez az Isten abba a feladatba, amihez én lényemtől eredően tudok kapcsolódni. Mert az Isten tudja, hogy mi ez. És tudja, hogy hogy van ez. Milyen fantasztikus azt megélni. Ha valaki azzal foglalkozhat, amire azt mondja, hogy belülről jön ez, amit most csinálok. Belülről. Erre születtem. Ezért vagyok. És most ezzel foglalkozom a mindennapjaimba. Vagy azt érzi, hogy értem, érzem, átlátom ennek a tevékenységnek az igazi lényegét, az összefüggéseit, mert közöm van hozzá. Itt ebből a teremtés történeti beszámolóból én azt gondolom, hogy ez is egy fontos üzenet, hogy milyen ajándéka az Istennek, hogy ez még most is megadatik. És tudom, hogy nem mindenki él ebben, és végez ilyen munkát. És lehet, hogy van, akinek az egész életében azt érzi, hogy ebben nincs része. De van ilyen. Sokan, sokszor átélhetik ezt, akár egy bizonyos életszakaszban, hogy ilyenbe helyez bele engem az Isten. És így végezhetem az én munkámat. Aztán a harmadik dolog, ami még mindig a munkához kapcsolódik, és engem nagyon megfogott, hogy az Isten önállóságot ad az embernek. Önállóságot kap a munkavégzés terén Ádám. Hiszen mit mond neki az Isten? Azt, hogy művelje és őrizze. De azt nem mondja meg, hogy hogyan művelje és hogyan őrizze. A kivitelezés módját rábízza az emberre. Lehetőséget ad az embernek a kreativitásra, lehetőséget ad az egyéni módszereknek a megtalálására, lehetőséget ad arra, hogy jobban megismerje azt a munkát, ami rá van bízva, jobban megismerje azon keresztül a teremtett világnak a működését és az ő alkotóját, lehetőséget ad, kap arra, hogy jobban megismerje önmagát, a saját talentumait, a képességeit, hogy mit, hogyan tud kamatoztatni annak érdekében, hogy az működjön. Lehetőséget kap arra, hogy tervezzen és megvalósítson. Önállóságot kap Ádám a munkavégzés terén. Nem egy robotként előreírt program szerint kell teljesítenie, hanem Isten képmásaként, ahogy az első teremtés történet fogalmaz. Az Istentől kapott felelősséggel, és az Istentől kapott szabadsággal állhat bele abba a szolgálatba, amiben az Isten beleállítja ott, az Édenkertben. És micsoda áldás az, újra mondom, hogy ma is lehet így végezni a munkánkat. És sokan átélhetik ezt. És ez kegyelem és áldás. Bár bűnbe esett világban élünk, a bűneset óta élünk, a sok hiába valósággal együtt, mégis lehet így végezni a mi munkánkat. Akár azért, mert a munka a hivatásunk is egyben, akár azért, mert kapunk olyan feladatokat, amikben ezt élhetjük meg, hogy az Isten enged minket kibontakozni a feladataink elvégzése terén. De... És akkor itt szeretném a perspektívát egy tágabb szintre emelni. Hiszen ez az ige nem csak kizárólag szigorúan véve a munkával kapcsolatos, hanem ennek van egy sokkal nagyobb perspektívája. A az ember, vagy az Isten úgy teremtette meg az embert, hogy legyen az életének értelme és célja. De nagyon nagy baj az, ha valaki azt gondolja, pont a teremtés történet alapján, hogy az ember életének az értelme és célja a munka, vagy az, hogy mit csinál, vagy mit végezel, vagy milyen a munkája. Az ember életének értelme és célja nem a munka, hanem az, hogy az Úrral való kapcsolatában azon a helyen legyen, ahová az Isten állította, és ahol arra hívja, hogy álljon helyt a tőle kapott talentumok és lehetőségek szerint. Ahol az Úrral való kapcsolat a legfontosabb. Az Édenkertben ez töretlen volt. És ez megtört a bűnesetben, de az Isten mindent megtesz azért, hogy ez a kapcsolat működjön. Hiszen ezért küldte el Jézus Krisztust. Az ember életének értelme és célja az az, hogy az Úrral való kapcsolatunk helyreálljon. Jézus Krisztusban. És Jézus Krisztus segítségével a helyünkön legyünk a mindennapi élethelyzetekben. Hogy ahova helyez minket, itt ebben a földi életben, és itt most nem csak munkahelyre gondolok, hanem bármire, ahova helyez minket, mi ott legyünk, ahova ő helyezett. Vagy ahova állít minket, mi azzal foglalkozzunk. Akiket ránk bíz, mi azoknak a dolgait tartsuk szem előtt. És akkor testvérem, hadd tegyen fel a kérdést. Milyen helyzet az, amiben most azért vagy benne, mert Isten állított bele téged, és Isten akarja, hogy te foglalkozz azzal a helyzettel. Hogy tusakodj, hogy gondolkodj, hogy elemezd, hogy találd ki a saját talentumaitat is felhasználva, hogy mi a megoldás abban a helyzetben. Hogy mit kellene tenni, vagy mit kellene átrendezni, miben kellene mélyreásni, mit kellene megerősíteni. Mi az a helyzet, ahová téged Isten céllal állított bele, amiben most vagy benne, amiben azt várja, hogy helyt állj, és munkálkodj, abból fakadóan, ami a vele való kapcsolatnak a hátterén valósulhat meg. Vagy kik azok, akikért te vagy felelős? Ádámnak itt ugye a teremtett világ volt, de ez egy sokkal tágabb dolog, mint tárgyakat, vagy olyan élő lényeket, mint a növényeket gondozni. Van, akire ezt bízza ma is az Isten. De nagyon sokszor bíz ránk embereket, akár a családtagjainkat, a legközelebbi részre megyek. Kik azok, akikért te vagy felelős? Mert az Isten rád bízta őket. Te vagy felelős azért, hogy megkapják a szükséges ellátást. Megkapják a szükséges gondoskodást. Hogy megfelelően tudjanak növekedni és fejlődni. Nagyon sokféle helyzet, nagyon sokféle terület, nagyon sokféle ember van, akiknek szüksége van valakire, aki velük foglalkozik. Te, testvérem, tudsz-e különbséget tenni, hogy ki az, akiért te vagy a felelős, és ki az, akiért nem te vagy a felelős, ezért ne vedd magadra olyannak a felelősségét, akit nem bízott rád az Isten, de vedd magadra annak a felelősségét, akit viszont rád bízott, és aki közé oda helyezett. Tudod-e ezt felismerni? Látod-e, hogy hova tett téged oda az Isten? És akkor még valami, amire utaltam már az előbb, de ezzel szeretném zárni, hogy a végső cél, az életünknek az értelme, a végső célja, az annak ellenére, hogy az Isten minket tevékeny életre hívott és munkálkodásra, mégsem az, hogy mi mit teszünk. Mégsem az a legfontosabb. A legfontosabb, az az, hogy az Isten mit cselekszik. Hogy az Isten mit cselekedett. Mit cselekedett azért, hogy megvalósuljon az életünkben az édeni állapot, az Úrral való kapcsolatunkban. Hogy ne legyen törés az Isten és közöttünk. Hogy tényleg ott legyünk az Isten közvetlen közelében. Hogy halljuk az ő szavát, hogy megértsük az ő akaratát, hogy átéljük az ő szeretetét, hogy teljes lényünkkel tudjunk visszanozni, dicsőíteni az ő nagyságát, kegyelmét. Ez a végső célja az Istennek. És ez, mivel mi már a bűneset utáni világot ismerjük, magunktól nem megy. Csak akkor, ha Jézus Krisztusnál keresünk menedéket. Ha ott vagyunk az ő ölelő karjaiban. Ha engedjük azt, hogy ő a keresztnél felemeljen bennünket. Hogy azt a sok törést, azt a sok sérelmet, fájdalmat, nyomorúságot, amit a bűnök okoznak, amit mi okozunk másoknak, meg mások okoznak nekünk, az mind gyógyuljon, és helyreálljon. Mint egy édeni állapotként, Jézus Krisztus személyében, és megvalósulhasson az Isten országa. A végső cél az, hogy amit az Isten munkálkodik, és Jézus mondta azt, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Ő elment egészen a végsőkig, a halálig, hogy életet teremtsen. És megtörténhet így a helyreállás és a gyógyulás. És miénk lehet az Isten országa. És akkor jöhet az éden. Tölthetjük az örökké valóságot az Istennel, a Teremtővel, az örökké valóval, a mi atyánkkal, mennyei atyánkkal, aki mindenkinél jobban szeret bennünket. És aki kijelölte a mi helyünket most, és vár minket az ő országába. Imádkozzunk. Drága Uram, köszönöm neked ezt az igét, és köszönöm neked, hogy olyan sok minden elénk került ezen az igén keresztül. Köszönöm neked azt, hogy megerősítettél minket abban, hogy a munka áldás, és hogy nagyon sok áldás fakadhat abból, ha felismerjük azt, hogy te hová helyeztél minket, akár a munkahely szempontjából, akár a mindennapi tevékenységek, felelősségek szempontjából. Kérlek, Uram, hogy te erősíts meg minket, hogy mindenki, aki a helyén van, végezhesse tőled kapott erővel, kitartással a feladatát, szolgálatát. De Uram, hadd imádkozzunk azokért a testvéreinkért, akik nincsenek a helyükön, akiknek nem jó érzés az, ha a munkára gondolnak, akár azért, mert fájdalmat és keserűséget okoz az, amiben benne vannak nap, mint nap, akár azért, mert nincs munkájuk, és tétlenül, kilátástalanul telnek a napjaik. Kérünk, Urunk, hogy segíts ezeken a testvéreinken, és adj megoldást, adj az ő szívükbe is olyan viszonyulást, békességet, ami segíthet a nehéz időkben, és ha lehetséges, akkor adj változást ezen a téren az ő életükben. És köszönjük neked, Urunk, hogy a legcsodálatosabb dolog az, hogy te hogyan munkálkodsz. Hogyan munkálkodtál a mi érdekünkben Jézus Krisztus által, és hogyan munkálkodsz nap mint nap, hogy elérd a mi szívünket, hogy megműveld a mi szívünket, hogy gyümölcstermővé tedd a mi életünket. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy sokszor ez nem is jut eszünkbe, sokszor annyi minden természetesnek veszünk. Köszönjük, hogy erre is emlékeztetsz bennünket. És kérünk téged, Urunk, hogy te adj nekünk bölcsességet, te adj nekünk a te szent lelkedet, hogy nyitott szívvel és nyitott szemmel járjunk, és felismerjük a mindennapokban, az élethelyzetekben, mindenben a te akaratodat. És így áldás lehessen az életünkön. Amen. Most énekeljük a 294-es ének első versét. Mm. szeretettel hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat. Hétfőn 17 órakor asszonykörre várjuk szeretettel a testvéreket. Kedden 17 órakor bibliaórára. Szerdán 9 órától a kisgyermekes anyukákat babamama körre. Pénteken 17 órakor ifjúsági és konfirmációs órára a fiatalokat. És jövő vasárnap 3:45-től imakörre várunk szeretettel mindenkit, majd 10 órától istentiszteletre és gyermekbiblia körre. Jövő vasárnap úrvacsora is lesz, és születésnapos köszöntés. Isten tiszteleteinket a philadelphia.luterán.hu oldalon élőben közvetítjük. Ugyanitt lehet meghallgatni a korábbi felvételeket a hanganyagok menüpontban. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, ha valakinek lelkigondozói beszélgetésre vagy lelkészi látogatásra van szüksége. Ma este 5 órakor, 17 órakor Allianz evangelizáció lesz Nyíregyházán, a Met kápolnában, Bessenyei tér 10 szám alatt. A címe: Kaptál-e és adtál-e bocsánatot? Sipos Vizaknai Gergely, gödi református lelkész hirdeti az igét. Imádkozzunk az alkalomért, és aki teheti, vegyen is részt rajta, hívjunk el olyanokat is, akik még nem ismerik az Urat. Erről az alkalomról szórólapot lehet elvinni az asztalról. Gyülekezeti alkalmaink közül szeretnénk a testvérek figyelmébe ajánlani a munkatársi és presbiteri kirándulást, ami kedden lesz, szeptember 30-án, 8 órakor áhítattal kezdünk itt a templomban. Erre szeretettel várjuk a munkatársakat, dolgozókat, presbitertestvéreket a megbeszélés szerint, és akik nem jönnek velünk erre a napra, azoktól is kérjük testvéreket, hogy hordozzák imádságban azokat a szolgálókat, akik alkalmazásban vannak is itt a gyülekezetben. Hála Istennek sokan közülük a gyülekezet aktív tagjai, és részt vesznek az alkalmakon is, és nagyon odaszánt szívvel szolgálnak, de vannak közöttük olyanok, akik nem tartoznak a gyülekezetünkhöz, tartoznak máshova, vagy egyáltalán nem tartoznak. Nagyon nagy szüksége van ennek a csapatnak arra, hogy a gyülekezet imádságában hordozza az ő szolgálatukat, illetve az Úrral való kapcsolatukat. Eke alkalmak, amik előttünk vannak, az ekealapítvány.hu oldalon lehet erről tájékozódni és jelentkezni. Az Eke csendes nap, ami szombaton, október 4-én lesz, amiről plakát is készült, a magvetés háza Bagon, annak a szentelése is lesz egyben, tehát ez egy különleges csendes nap lesz. Illetve lesz még hitmélyítő hétvége is az Eke szervezésében, október 17-től 19-ig. Biatorbágyi alkalmak pedig, amikről az mbb.hu oldalon lehet tájékozódni, jelentkezni. Biblia tanulmányozó hét október 6-ától 10-éig, férfi hét október 13-tól 17-ig, és okit pedig október 23-án. És az országos alkalmak közül pedig az országos evangelizációt szeretnénk kiemelni, ami október 11-én lesz a Budapest Deáktéri Evangélikus Templomban. Aki szeretne ezen az alkalmon részt venni, erről is van plakát, ennek a mottója az, hogy szövetségben, akkor kérjük, hogy ezt jelezze. És itt van a bulletinben az imádságlista, azoknak a testvéreknek a neve, akik valamilyen oknál fogva kérték a testvérek közben járó imádságát, hordozzuk őket imádságban. És hogyha úgy érezzük, hogy nekünk van szükségünk erre, akkor bátran jelezzük. Egy személyes megjegyzés ehhez: előfordult most nem olyan régen velem, hogy megláttam egy testvérnek a nevét az imalistán, és felhívtam, hogy megkérdezzem, hogy, mert azt gondoltam, hogy valamilyen baj van, és ezért kérte az imádságot, és azt mondta a testvér, hogy nincsen baj, csak úgy a szívére helyeződött, hogy szeretné, hogyha őt és a családját hordozná a gyülekezet imádságban. És engem ez úgy nagyon megfogott, hogy milyen jó ezt hallani, és ezt szeretném kihangosítani, hogy nem csak akkor kérhetjük másoknak az imádságát, ha bajba vagyunk, hanem akkor is kérhetjük, ha azt érezzük, hogy most úgy jó lenne, ha mögénk állnának a testvérek. Úgy egyáltalán, hogy a családi életünkben, vagy egyáltalán az élethelyzetünkben úgy helyt tudjunk állni Isten szerinti módon. Ha bárki szeretne ilyen imádságot kérni, akkor ezt bátran lehet jelezni, és akkor bekerül ide ebbe a listába az a testvér is. Isten áldása legyen a hirdetéseinken, Adja meg az Úr azt, hogy ami valóban az ő akaratával egyezik az áldással, Isten szent lelkével telve, megvalósulhasson és sokakat elérhessen. Ha esetleg valamin változtatnunk kell, azt időben felismerjük, és tudjunk azon módosítani, és hogy tényleg ez az egész ne csupán alkalmakról szóljon, hanem találkozásról, életváltozásokról, helyreállásról, gyógyulásról, hogy az Isten dicsőségére legyen minden, és mindannyiunknak az épülésére és javára. Az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Most pedig énekeljük a 449-es számú ének első versét. Imádkozzunk. Drága Urunk, áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked azt, hogy nagy a te kegyelmed és szereteted, és ennek köszönhetjük azt, hogy te megteremtetted a világot, életet alkottál, és az embernek is lehetőséget adtál arra, hogy éljen. Nem csupán földi értelemben, hanem igazi értelemben, lelki értelemben, a veled való kapcsolatban teljes életet. Urunk, köszönjük neked azt, hogy bármi elrontottuk ezt a kapcsolatot, és a bűn bejöhetett ebbe a világba, mert nem bíztunk benned, hanem hallgattunk olyan hangokra, gonoszra, amely eltérített minket a neked való engedelmességnek az útjáról. Te mégis keresed az utat hozzánk, újra és újra keresel bennünket, és mindent megteszel azért, hogy megkaphassuk azt a teljes életet, amit te megteremtettél, megálmodtál, elkészítettél számunkra. Urunk, most jövünk imádságban eléd azzal a bűnbánattal, hogy bocsásd meg a mi bűneinket. Bocsásd meg azt, hogy annyi mindent elrontunk, hogy mi is, akik már ismerünk téged, akik már elmondtuk azt, hogy szeretnénk az életünket a te kezedbe tenni, akik behívtunk már téged a szívünkbe, mégis nap mint nap olyan sokszor engedetlenek vagyunk. Olyan sok mindenben okozunk fájdalmat a te atyai szívednek. Olyan sokszor veszi át a szívünkben az uralmat, az önzés, az irítség, az önigazság, a megistenülésnek a vágya. Bocsáss meg nekünk, Urunk! És köszönjük neked azt, hogy te nem hagysz magunkra, és keresel bennünket, és újra jössz utánunk, és szólítasz minket, és időnként egy élethelyzeten keresztül figyelmeztetsz arra, hogy nagyon-nagyon rossz az, amibe elkezdtünk beleállni, vagy belesodródni, vagy benne vagyunk már. Van, amikor nagyon egyértelműen az igény keresztül adsz egy stopptáblát, vagy hívsz vissza minket bűnvallásra, összetöretésre. Köszönjük neked, Urunk, a Golgotai keresztet. Köszönjük neked, hogy odaadtad egyszülött fiadat értünk. Köszönjük neked azt, hogy nem rajtunk múlik, hanem rajtad a mi életünk. És köszönjük neked azt, hogy te munkálod bennünk az akarást és a cselekvést, a vágyódást utánad, és hogy meg tudjuk ragadni a te kezedet, mert ez sem tőlünk van, hanem egyedül tőled. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy ma is történik helyreállás, gyógyulás emberi életekben. Köszönjük neked azt, hogy ma is szól a te drága igéd. Köszönjük neked azt, hogy te ma is felemelsz minket azokból a mélységekből, amikbe benne vagyunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy jöhetünk hozzád imádságban, és könyöröghetünk nem csak magunkért, hanem embertársainkért is. Hiszen az irgalom percei múlnak, ahogy énekeltük. Lehet, hogy nagyon kevés időnk van már, és olyan fontos, hogy azok az emberek a környezetünkben, a közvetlen környezetünkben, vagy a tágabb környezetünkben, akiknek az élete szétesett, pusztulás felé tart, helyreállhasson benned, hogy a szívük érted dobbanhasson, hogy ott lehess a szívükben, élő Úrként és megváltóként. Urunk, kérünk, segíts, hogy ez megtörténhessen a testvéreinkkel. Segíts abban, hogy meglássuk azt, hogy mi mit tehetünk ennek érdekében. És segíts abban, hogy valóban buzgón, imádságban is hordozzuk őket. Köszönjük neked, Urunk, hogy így hozhatjuk eléd a nehéz helyzetben lévő embertársainkat. Így hozhatjuk eléd azokat, akiknek összetört az élete. Így hozhatjuk eléd azokat, akiknek romokban van a házassága. Így hozhatjuk eléd azokat, akiket bántalmazás ér a mindennapokban. Így hozhatjuk eléd azokat, akik keresik az utat, de nem látják, hogy mi a helyes út. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj rajtuk, és add meg nekik azt, amire igazán szükségük van, a veled való kapcsolat által. És Urunk, köszönjük neked azt, hogy hozhatjuk eléd gyülekezetünket is. Hozhatjuk eléd a nyírteleki, görögszállási, kisvárdai testvéreket. Mind három helyen az ott élőket, és azokat a helyzeteket, szolgálatokat, amik vannak, vagy amik átalakulnak éppen mostanában. Urunk, olyan nagy szükségünk van arra, hogy lássuk, hogy mi a te akaratod. Hogy lássuk azt, hogy mit szeretnél cselekedni, és miben akarsz minket használni. Hogy tudjunk elengedni, ha arra van szükség, de tudjunk megragadni, hogyha te azt kéred tőlünk. Kérünk, Urunk, hogy így vezess minket a te szent lelkeddel, hogy ne emberi erőlködés legyen a szolgálatunk, hanem vezetett szolgálat, rád figyelve minden napokba, az egészen konkrét feladatokba, ha tudjuk ezt újra és újra megélni, ahogy ezt sokszor át is éljük a szolgálataink során. És köszönjük neked, Urunk, hogy eléd hozhatjuk a nagy egyházat, és most különösen is az egyház kerületünket, a püspökválasztásnak a folyamatát. Kérünk, Urunk, hogy neked legyen gondod a vezetőkre, azokra is, akik magasabb szinten kapnak felelősséget, és tartoznak elszámolással az egyház urának, neked, mindazért, ami történik a te nevedben, ami elhangzik az intézményes keretek között, a szolgálatokban, a gyülekezetekben, az intézményekben, de nem csak a magasabb szinten álló vezetőkért, hanem mindenkiért, akire valamilyen szinten felelősséget bíztál egyházmegyében, gyülekezetekben. Nagyon kérünk, Urunk, téged arra, hogy te vezesd az ilyen választásokat, hogy mindig a megfelelő ember a tőled rendelt helyre kerülhessen, és ott és úgy szolgálhasson, ahogy ez neked tetsző. Urunk, könyörgünk hozzád ébredésért. Olyan sokszor fáj a szívünk azért, mert elakadást látunk. Olyan nagy a vágy bennünk, hogy végig söpörj ezen az országon, ezen a térségen a te szent lelkeddel, hogy emberek élete változhasson meg, és olyan tehetetlennek érezzük magunkat, hogy miért nem történik ez meg. Tudjuk, Urunk, hogy ez nem rajtunk múlik, hiszen a szél arra fúj, amerre akar, és te döntöd el, hogy minek mikor van itt az ideje és a módja. Te könyörgünk, Urunk, hadd legyen a te akaratodba illeszkedően, itt a mi környékünkön is ébredés, és hadd tudjunk ebben mi teljes szívvel és lélekkel, személy szerint is, és gyülekezetként is, egyházként is beleállni. Drága Urunk, köszönjük, hogy rád bízhatunk mindent. Mindent, ami foglalkoztat bennünket. Mindent, amiben benne vagyunk, ami előttünk van, amit látunk, vagy ami félelemmel tölt el. Oda tehetjük eléd. És tudhatjuk azt, hogyha oda tettük eléd, akkor az jó helyen van. És te a megfelelő időben, a megfelelő módon cselekszel. Bennünk is. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg imádságunkat, amikor a te nevedben együtt így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. És akkor énekeljük a megkezdett 449-es számú énekünket a második verstől.
Thank you.
Minden gondotokat őre ávessétek, mert neki gondja van rátok. A hét igéjével köszönök el a testvérektől, áldott hetet kívánok mindenkinek, erős vár a mi Istenünk.
Erős vár.